kedves testvéreim, helyünket elfoglalva, Isten igének hallgatására, hallására készülve a 172. dicséretünket énekeljük el. Kedves testvéreim, az az ige, melynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával ma szólni kívánok hozzátok, írva található Jelenések könyvében, a második rész, tizedik versben. A második rész, tizedik versben eképpen. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Eddig tart Isten írott igéje. Foglaljanak helyet. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, vannak szavak, vannak fogalmak, vannak kifejezések, amelyek a mai világunkban, így hívjuk ma, hogy posztmodern világunkban, a 21. században kiüresedtek. Vannak fogalmak, amelyek egészen más jelentenek ma, mint 100 évvel ezelőtt. Vannak olyan szavak, amelyeket már nem is használunk, és helyettük új szavak jöttek be a hétköznapi nyelvhasználatba. Kiüresedett, megkopott szavak, amelyekkel a következő nemzedék már nehezen tud mit kezdeni. Nem tudja hová kapcsolni, mert nincs tapasztalata, nem tudja hová tenni, mert nem hallotta otthon, és nem is úgy nevelték őt. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, ilyen szó a hűség szó is. Erről szeretnék ma előttetek, nektek beszélni. Érdemes a Bibliába mindig visszanyúlni, és ott keresni egy-egy szónak az igazi értelmét, hogy honnan is ered, milyen összefüggésben jelenik meg az Ószövetségben, vagy éppen az Új Szövetségben. Ezt tesszük ezzel a szóval is egy kicsit. A hűség szó eredetileg a héber heszedhez kapcsolható, ami összefüggött egy nép és az Isten közötti szövetséggel. Úgy is mondhatják ezt, úgy is mondjuk, hogy ez a szövetségi hűség. Mikor Ábrahám szövetséget kötött az Istennel, illetve fordítva még inkább igaz, Isten szövetséget kötött Ábrahámmal, akkor fogtak egy madarat, azt ketté vágták, és míg aludt Ábrahám, az Isten forgó szél formájában átment a két fél állat között, és mind a két állatfél megégett. Mikor Ábrahám fölébredt, látta az égett madarat, kettévágott madarat, és tudta, hogy az Isten volt jelen. Mikor Illés kijön a barlangból, és keresi a mindenható Istent viharban, szélben, mindenféle természeti jelenségben, akkor egy halk és szelíd hang szólt hozzá, és indította később arra az útra, amelyet számára kijelölt. Isten hűségének a bizonyítéka. Hiszen Isten hűsége mindig az ígéreteiben és a cselekedeteiben mutatkozott meg. Sohasem volt igaz az, hogy csak ígért valamit az Isten, de a cselekedeteiben ez nem mutatkozott meg. Amit az Isten megígért, azt meg is tette. Kezdettől fogva Isten a hűségről bizonyságot tesz, így az ősatyák idejében, mint említettem, Ábrahám, vagy Izsák, vagy Jákob esetében is. Abban nyilvánul meg, hogy ígéreteit megtartja az Isten, hogy az teljesíti. Teljesítette azt, amit mondott Mózesnek, kihozta a népet az egyiptomi fogságból, végig vezette őket azon az úton, amely tele volt küzdelmekkel, tele volt nehézségekkel, de az Isten végig vezette őket, és bevitte arra a földre, amely a tejjel mézzel folyó föld, mert megígérte az Isten, és amit az Isten megígér, azt be fogja teljesíteni. Nagyon gyakran eltértek ettől azonban már korábban az Ószövetség idejében, és nagyon gyakran eltérünk mi is az Új Szövetségben, az Új Szövetség embereiként az Isten ígéreteitől. Ki akarjuk harcolni, meg akarjuk érdemelni, vagy ki akarjuk érdemelni az Istennek az ígéretét, hogy ugye úgy lesz, ahogy én szeretném, ugye, hogy beteljesíted azt a vágyamat, amely az elképzelésem, és évek óta a szívemben hordom. És mikor nem így teljesedik be, nem ez történik, akkor csalódottan, legjobb esetben legyintünk, rosszabb esetben Isten tagadókká válhatunk. Kedves testvéreim, ezt tapasztalták meg, ezt az isteni hűséget a szmírnai gyülekezetnek a tagjai. A mintegy 2000 fős gazdag kereskedő városban maroknyi keresztény élt csupán, akiknek lépten nyomon szembe kellett nézniük az úgynevezett korszellem erős hatásával. Mert hát a keresztények már ilyenek, hogy a korszellem erős hatásával mindig szembe kell helyezkedni. Nem jó az, hogyha a keresztény gyülekezeteket, a keresztény felfogást mindig a korszellemhez próbáljuk igazítani. Mert akkor semmi nem marad egy idő után abból az isteni kijelentésből és isteni igéből, amit nap mint nap a kezünkbe tarthatunk, amelyből táplálkozunk, amely számunkra az életünk alapja lehet. Ez a kis gyülekezet ott Szmírnában nem csak a zsidókkal került összetűzésbe, akik félve attól, hogy őket is az úgynevezett szekta szintjére sorolnak a római hatóságok, ezért még inkább ők is megpróbálták leválasztani magukat a keresztényekről, és ahol lehetett, így mondom ki, keresztbe tettek nekik. És emellett a római hatóságokkal is megdőlt a bajuk. Ma már elképzelhetetlen, hogy Szmírnában olyan császárkultusz volt, olyan erősen szerették a császárt, hogy az első olyan hely, ahol Tiberiusnak szobrot akartak emelni. Hogy nem csak az amfiteátrumot, a stadiont építették meg, hanem rengeteg olyan Istennek áldoztak, amely utálatos volt a keresztények előtt. Talán messzinek tűnik számunkra ez, amit mondok, de a mai korszellem teljesen hasonló számomra. Hiszen legalább annyira ki vagyunk téve a pogány, istentelen korszellemnek, mint ahogy abban az időben a szmírnai gyülekezet tagjai, a keresztények. Nekik szól ez a biztatás, amit felolvastam. Ők eddig is igyekeztek megállni, elfogadták Krisztus áldozatát, és a benne való hitben szilárdan megmaradtak. Ezért ez is az egyik hűségnek egyébként az eredeti kifejezése és jelentéstartalma, megmaradni szilárdan abban, amiben vagyok, amellett döntöttem. Nagyon súlyos szavak. Megmaradni abban, ami mellett szilárdan döntöttem. Azonban ma erről a fogalomról nehéz beszélni, akár gyerekek között, akár felnőttek között vagyunk, még a gyülekezetben is nehéz. Az úgynevezett szövetségi hűség, ami az alapja volt egy kapcsolatnak, ma teljesen kiüresedett. Nem mond sokat a keresztényeknek sem, nekünk sem. Akár párokról legyen szó, társakról, akik itt megállnak az úrasztala előtt, és azt mondják ki, hogy hozzá hű leszek. Hozzá hű leszek. Úgy mondja a régi fordítás, hozzá hív leszek. Hiszek benne, bízom benne, rá bízom magam a másikra. vele megelégszem. Ezt is nehezen mondják ki sokan a fiatalok, vele megelégszem. Mert olyan rohanó, forrongó, hihetetlen felgyorsuló világban élünk, hogy ma már nem sik azt mondani, hogy hozzá hű leszek, vele megelégszem. Nehezen mondják ma ki a fiatalok azt, hogy mellette döntöttem, és vele szeretném leélni az életemet, mert tudom, hogy jóban, rosszban, mélységekben és magasságokban mindig együtt leszünk, mert mi össze vagyunk kapcsolva, és így leszünk ketten egy testé. Így leszünk ketten egy testé. Minden madár társat választ. Minden madár társat választ. És sokan eddig még rendben elfogadják ezt a kifejezést, válasszunk. Választunk aztán egy másikat, vagy választunk utána egy harmadikat. Választunk egy munkahelyet, utána választunk egy másikat. Választunk egy iskolát, egy tanárnénit, tanítónénit, aztán választunk egy másikat. Mert ezek a mi jogaink, hogy válasszunk. Eddig rendben van. De mi van, kedves testvéreim, az elköteleződéssel? Mikor jön elő az a mai világban, hogy jó, neked mindig van jogod dönteni, mert a legfontosabb az, hogy te jól érezd magad ebben a világban, és hogy te tudjál dönteni. De mi van a másik oldalon a kötelességgel? Mi van az elhívással? Mi van az elköteleződéssel? Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, egyre több azoknak az aránya, akik nem döntenek a házasság mellett, egyre nagyobb arányban tapasztaljuk a diákok között, hogy nincs templomi házasság, nincs polgári házasság sem, és mikor megkérdezzük őket, hogy miért nem, van, aki azt mondja, hogy hát tiszteltes úr, már egyszer megégettem magam, még egyszer nem akarom, vagy olyan is van, aki azt mondja, hogy igazából ennek nincs is semmi jelentősége, csak egy külsőség, hogy valaki elmenjen a templomba, és Isten áldását kérje a házasságára, vagy csak egy külsőség. És a munkahelyeken ugyanez a helyzet. A munkahelyeken már nem számít, az számít szeniornak, öregnek, aki 5 éve ott dolgozik. Az már szenior, aki 5 éve ott dolgozik. Mert ott is 2-3 év után, főleg a versenyszektorban, állandóan pörögnek az emberek, és tovább mennek, és ehhez próbálnak mindig munkahelyet keresni, hogy minél többet vigyen haza, minél több kapcsolatot építsen, akár kapcsolati tőkével rendelkezzen, akár pedig anyagi javakkal. Egy kollégám egyszer azt mondta, most a kollégámat idézem, hogy kevés az állandóság ma az emberek életében. Nekünk, akik itt vagyunk az Isten házában, állandóság az, az örök állandóság, hogy az örökkévaló Isten, ami Istenünk, és Jézus Krisztusban, az ő fiában nap mint nap megtapasztalhatjuk, hogy ő örökkön örökké ugyanaz marad. Ő az alfa és az omega. De vannak emberek, akiknek nincs állandóság az életükben, maximum az a tetoválás ott a derekuk magasságában. Egyetlen egy állandóság van, az a kis tetoválás vagy a karján, amit sokan már leszednének, de nem tudnak tőle jó könnyen megszabadulni. Az állandóan változó, mozgó világban jelszavunk lehet az a görög mondat, az a mondás, pantarei, hogy minden dolog szüntelenül áramlásban van. És ma is divat ez a pszichológiai kifejezés, ez a flow érzés, hogy minden folyamatosan áramlik, és a taoizmusból is kölcsönzünk még ehhez egy pici csipetnyi filozófiát, és azt mondjuk, hogy maga a taoizmus is azt mondja, hogy tulajdonképpen csak az a lényeg, hogy te úton legyél, hogy bele simulj a környezetbe, bele simulj a korszellembe, és így menjél tovább a világban. Te is változol, a környezet is változik, minden változik, nincs semmi, ami állandó, nincs semmi, ahova tapadhatsz, nincs semmi, amit megragadhatsz, mert hogy ez a világ. Ugyanabban a folyamban lépőkhöz más és más vizek áramlanak. Szinte, mint mondtam, a taoista gondolkodás vezet, mely szerint mindig engedni kell az embernek, hogy alkalmazkodva sodródjon. És ez a hűséggel, ez a bizonyossággal teljesen ellentétben van. Teljesen ellentétben áll. Ez a hűség a munkahelyeinkre is kihat, mint mondtam, ha úgy érzem, nem jó a munkahelyem, nem jövök ki a munkatársakkal, akkor kilépek, olyan könnyű kilépni. Ha nem tetszik a tanítónéni, váltunk egy másik iskolára. Ha nem tetszik az iskola, akkor egy harmadik, még egy másik iskolát nézek. És állandóan ez a forgás és mozgás van bennünk, erre indít bennünket a társadalom, ha nem tetszik az autó, gyorsan cseréld le, ha nem tetszik a ruhád, még 30 napig visszaviheted a H&M-be, vagy a C&A-ba, vagy kihol vásárol, cseréld le, mert minden változik, ebben a világban minden változik. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, azt gondolom a legnagyobb baj, hogy nincsenek gyökerek, nincs elköteleződés a szakmában, a hivatásban, nincsen olyan elköteleződés, amely azt mondatja az emberrel, hogy a jóban, rosszban, mélységekben és magasságokban is kitartok ezen a munkahelyen. És akkor még nem beszéltem a gyülekezetekről, nem beszéltem a keresztényekről, mert a keresztény közösségekben is ugyanolyan mozgás van. Folyamatosan töltekezni akar az ember, és az egyházat, elnézést kérek, szolgáltató iparrá minősítik, alacsonyítják. Neked szolgálni kell, és én majd ítélem, megítélem, vagy elítélem, vagy felminősítem, hogy én hajlandó vagyok-e ide járni, mert ha nem azt kapom, azt a táplálékot, amire szükségem van, mert én tudom, hogy mire van szükségem, akkor én egy másik gyülekezetet keresek, vagy egy másik egyházat keresek. És aztán onnan is tovább lép, mert nem találja a helyét, és folyamatosan újra és újra megerősítést akar arra, ami az ő elképzelése. Nincs ez így jól, kedves testvéreim. Nincsenek gyökerek, és nem csak ez a lokál patriotizmus, amely manapság főleg hiányzik a Budapest környéki gyülekezetekben, reméljük, hogy szépen lassan alakul, hanem az a fajta hűség sem nagyon van meg, természetesen nálunk megvan, akik itt vannak, azokra nem vonatkozik, de mi van azzal a hűséggel, amit a nemzetem iránt érzek? Ezt már kimondani sem merem. Mikor megkérdezik Nyugat-Európában a diákot, hogy mi számodra a legfontosabb, akkor azt mondja, mármint a valóval tartozás szempontjában, azt mondja, hogy az a város, ahol élek, az a város. Most voltam Nekászumban, és egy jubileumi találkozón a testvérvárosok voltak együtt, öt város volt együtt. Mikor megkérdezünk egy franciát, vagy egy olaszt, vagy megkérdezünk egy németet, vagy egy svájcit, akkor elsősorban azt fogja mondani, hogy az a település, ahová tartozom, az adja nekem a gyökereket, az a település. És másodszorra nem azt mondja, hogy Svájc vagy Franciaország, hanem azt mondja, hogy Európa. És amikor azt kell hallani valakinek, azt kell hallani folyamatosan, hogy nekünk nem a nemzeti identitást, hanem az európai identitást kell erősíteni, akkor elgondolkoztam azon, lelkészként, kicsit lehajtva a fejemet, nem voltam büszke, hogy hát mi hogy állunk ezzel a nemzeti érzéssel. Büszke vagyok-e arra, hogy magyar vagyok? Vagy már az is nacionalizmus, ha büszke vagyok? Az is baj, ha én arra büszke vagyok, hogy magyar lehetek. És nem hirdetem fennhangon, nem megyek magyar zászlóval, csak egyszerűen szeretek magyar lenni. És szerettem 2014-ben is magyarnak lenni, amikor kint éltem Németországban. És soha nem mondtam azt, hogy nekem az, hogy gödöllői vagyok, az az első, és utána az, hogy én európai vagyok. Mert közben ott volt az, hogy magyar is vagyok. Hűséges tudok-e lenni a nemzetemhez, hűséges tudok-e lenni a munkahelyemhez, a hivatásomhoz, hűséges tudok-e lenni a társamhoz? Ez itt a kérdés. A szmírnai gyülekezetnek szóló levél, kedves testvéreim, dicséri a közösséget. És mi lehet a titkuk? Két dolgot szeretnék még kiemelni. Egyrészt a szmírnai gyülekezet Jézus Krisztusra igyekezett építeni az életét. Rá tekintettek. Nem csak a kor egyik nagy tanítóját látták benne, nem csupán a követésre méltó rabbit, hanem az élet urát, aki már megnyerte mindenkinek az élet koronáját, halála és feltámadása által. Ez az a korona, ez az a koszorú, amit mindenki megkaphat, aki egyenest a cél felé fut, és szabályszerűen küzd. Erről beszél Pál apostol is a korintusi levélben. Ez az a korona, amit mindenki megkaphat Jézus Krisztustól, mert ő megnyerte nekünk már ezt a diadalt. Kedves testvéreim, ő maga mind halálig hű maradt. Maga Jézus Krisztus, bár volt egy pont, amikor azt mondta, Uram, vedd el tőlem ezt a keserű poharat, de mégis hű maradt, maga vitte föl a keresztjét a fára, és vállalta ezt a halált mindenkiért, mindenkiért, te érted, és én értem is, hogy legyen reménységed az örök életben, mert tudta, hogy ő nem fog a halálban maradni, tudta, hogy harmadnapon az Isten föl fogja támasztani őt, tudta, hogy neki meg kell hozni ezt a döntést. Ő hű maradt, örökkön örökké a halálig hű maradt, mert önmagát meg nem tagadhatta. A hűség nem csupán a házasságban, családban, hanem, mint mondtam, gyülekezetben és a nemzetben is nagyon fontos. Nagy a kísértése annak, kedves testvéreim, hogy elégedetlenek vagyunk, és az elégedetlenség miatt megszűnik a hűségünk. A második dolog, amit szeretnék mondani Krisztussal kapcsolatban, és ez az utolsó gondolat ma, hogy amikor megtapasztalja valaki, hogy Jézus Krisztus milyen hűséges volt egész életében, és hozzám is milyen hűséges, akkor ez arra indíthat, hogy én is hűséges legyek azokhoz az emberekhez, ahhoz a közösséghez, ahová tartozom. A szmírnai gyülekezetnek ez volt a második nagy ereje, hogy össze tudtak zárni, hogy egymásra tudtak figyelni, hogy meg tudtak állni az üldözések közepette, vagy éppen a zsidóknak az intrikáival szemben. Mert ebben a közösségben nagyon nagy erő van, ha összezárunk, ha imádságban hordozzuk egymást, ha meglátogatjuk a beteget.